Ez a borra való tehát, és rumokról beszélgetünk. Hogyan osztályoznád ezeket? Földrajzi, vagy pedig ilyen készítési mód alapján? Mert ugye nagyon sok szabályozás van, és mindegyik egy kicsit különbözik.
Igen, vagy nincs elég szabályozás, pont ez a probléma, hogy ahány helyen jársz a Karib-térségben, vagy abban a zónában, ahol ugye a cukornád megterem nagy mennyiségben, és ezzel dolgoznak, jószerivel mindegyik ilyen területnek külön szabályozása van, vagy éppen nincsen, és pont ez jelenti a problémát, és hogyha van is szabályozás, az sem feltétlen olyan szigorú, talán az EU az egyetlen kivétel ennek kapcsán, és a francia érdekeltségek Martinique és Guadeloupe, ahol a legszigorúbb ez a fajta szabályozás, de talán Jamaikát és Venezuelát is kiemelhetném, mert ott is elég komolyan veszik ezt a fajta kultúrát és a szabályoknak a betartását, de kétség kívül, hogy a francia rumok, a rumagrikolok talán a legszigorúbbak. Ezek egyébként cukornádnak a levéből készülnek, tehát közvetlen a kipréselt cukornádnak a leve van kierjesztve, és aztán lepárolva, ez is szigorú szabályok szerint. Ez az évszázadok alatt kialakult, de a történelmi vonulatot érdemes tovább bontogatnunk, mert úgy fogjuk igazán megérteni, hogy mi a különbség az egyes stílusok között. Mert ugyan van a kulturális összefüggés, ez egy picit elnagyolt, és sokszor kevésbé használják mostanság pont a gyarmati időkre való utalás politikai korrektségét kell itt megemlítenünk, hogy nem szívesen használják, de valahol ez a kultúrkör azért mégiscsak igaz. Tehát, hogy,
hát hogy ugye az most angol a Benedict szász... Cumberbatch került bajba emiatt, hogy ősei és a cukornád ültetvények, és ugye hogy a rabszolgamunka és a többi, ezt nehéz ugye kikerülni, sőt, mi több nem is kell, hanem inkább szerintem pont ki kell beszélni, hogy miközben ez igaz, hogy ez így történt, közben rendkívül nagy gazdasági erőt, és hát egy jó nagy exportot adott ezeknek az országoknak, ami most elég erős még mindig.
Hát mindig meghatározó ennek a térségnek, de talán ugyanúgy Brazília maradt a kulcsa ennek a kérdésnek. Brazíliában nagyon nagy mennyiségben használják a cukornádat. Például a cachaça, ami a brazilok nemzeti itala, ami nátpárlat, és ez is közvetlen cukornádnéléből készül. Hát ha jók az információm, akkor 1,4 milliárd liter ilyen kasászát készítenek a brazilok évente. 1,4 milliárd, nem millió, milliárd liter, hatalmas mennyiségről van szó. Tehát a Karib-térségnek a rumkészítése az eltörpül emellett, de visszatérve ezekre a kulturális gyökerekre, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyságrendileg, vagy általánosságban kijelenthetjük, hogy az angol szász érdekeltségű térségekben, vagy kulturális térségekben ott főleg a kisüsti rumok dominálnak, tehát a klasszikus kisüsti tételenként, becsenként való párlatkészítés dominál, melaszból dolgoznak, tehát a cukor gyártás melléktermékét használják föl. Nagyon okosan, ugye, mert hogy tápanyagpótlásra használják a földeken a következő ültetvényeknél, vagy pedig takarmányként odaadják az állatoknak. Ezzel szemben élesztő kultúrát adnak hozzá, vagy csak hagyják kint, hogy vad erjedésnek induljon ez a melasz, és aztán ezt az alkoholos italt koncentrálják be lepárlással. Itt az angol érdekeltségű területeken elsősorban a kisüsti lepárlás a divatos. Ez a kisüsti lepárlás az azt jelenti, hogy egy koncentrált, egy ilyen nehézkes, testes párlatot ad ez a berendezés, és vannak erre speciális megoldások, hogy úgy hívják, hogy dupla retort rendszerben egy speciális lepárló berendezéssel kerülnek lepárlásra, még inkább koncentrálva ezeket az észtereket, meg ezeket a nehéz, majd aztán a rumaromában is felhasznált komponenseket erősítve a párlatban. Míg a francia kultúrájú területeken ott meg közvetlen cukornáddal dolgoznak, tehát a cukornádnak a leve van beerjesztve és lepárolva. Itt oszloplepárlókkal dolgoznak hagyományosan, és itt is meg van határozva, hogy hány tányérnak kell a lepárló berendezésben lenni, illetve a maximális alkoholtartalom, ami a lepárlásnál használatos, az 72%-nál megáll. Tehát nem lehet koncentráltabb alkoholt készíteni, pont azért, hogy maradjon benne kellő aroma, kellő intenzitás az ízekben, és nagyon szigorú az érlelésre vonatkozó szabályozás is. Elsősorban francia hordókkal szoktak dolgozni, de vannak szigorú minimális idők az egyes kategóriáknál, egyes korkategóriáknál, hasonlóan, mint a konyakoknál. Ugyanazt a betűkkel, betűkombinációkkal jelölt kormeghatározást használják a francia gyarmatokon. Illetve a spanyol, ami talán a legismertebb, vagy a spanyolos, latinos rumok a legismertebbek kis hazánkban is. Hát a legnagyobb latinos csengésű márkákat gondolom nem kell bemutatni, mindenki ismeri. Elsősorban a koktélokhoz köthető a felhasználásuk. Ezek melaszból készülnek, nagyon rövid erjesztéssel, tehát azt az intenzív karaktert azt kevésbé lehet érezni ezekben a rumokban. Oszloplepárlóban készülnek, high-tech megoldásokat alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy nagyon magas alkoholtartalmat érnek el a lepárlásnál, ebből kifolyólag nagyon kevés az az ízanyag, az az aroma.
És akkor ezt utána érleléssel pótolják? Mert ugye...
Nem feltétlen. Sőt, még sok esetben még ettől is megfosztják a tételt, tehát a legnagyobb márkák azok ezt hordóba rakják érlelésre, és utána egy szénszűréssel a színvilágot még kiveszik belőle, tehát hogy ezt a fajta könnyedséget még inkább garantálják.
Itt most a tiszta rumokról van szó, tehát a fehér rumokról
fehér
van
rumok,
szó.
Aha, tehát nagyon értem. Nagy fehér rummárkák, például a Denevérrel jelölt, vagy a Kubában készülő nagy rummárkák, ők előszeretettel alkalmazzák a viszonylag rövid hordós érlelést, és akkor utána egy szűréssel a színét kiveszik,
hát ez a jó kis long drink kategóriás rumok, amik erre vannak, és akkor itt most nem az Añejo-ról vagy az Oro-ról beszélünk, ugye, amik, és ezért van bajban egyébként egy olyan fogyasztó, ki belép erre a piacra, mert azt gondolja, hogy azért valamiféle olyasmi, mint mondjuk akár a borok világában van. Hát van, persze, csak annyira szerteágazó, hogy még ha valaki mondjuk abból indul ki, hogy a borok szabályozása azért követ valami nemzetközi trendet. Persze nyilván nem, tehát ott is el lehet veszni különböző keverésekbe, házasításokba, élelésekbe, de hogy itt, amikor a rumoknál nézi az ember, akkor nem ugyanaz az élelési idő Venezuelában, nem ugyanaz az élelési idő a Karib-szigeteken. Más jelent az, hogy Oro, más jelent az, hogy Añejo, az most 8 éves, vagy 20 éves, vagy 12, tehát itt azért egy elég nagy zsákutca tud lenni ebből.
Igen, és ez így van, és ez nagyon sok cég ki is használja, és talán kevesen tudják, hogy amennyi rummárka most a piacon van, annak a töredéke létezik önállóan lepárlóként, és ez a fajta hatalmas rum forradalom, hogy mondjam így, hogy ennyi márka jelent meg a piacon, ez többek közt annak is köszönhető, hogy ezeknek a lepárlóknak a tételeit sok esetben kereskedők, önálló palackozók elhozzák Európába, sok esetben kontinentális érlelést kapnak, és itt nagyon precíz, szigorú, szabályozott körülmények közt európai kontinens, tehát egy hűvösebb, kiegyensúlyozottabb, alacsonyabb nedvességtartalmú, vagy éppen magasabb, attól függ, klímán hosszú ideig érlelik, és aztán önállóan palackozzák, önálló márkaként. Ez is egy picit zavaró lehet a fogyasztó számára, de ez nem azt jelenti, hogy ezek rossz tételek, sőt, sok esetben garantáltan jobb minőségű tételek, mint amik a Karib térségben készülnek, és mondjuk nem szigorú szabályozottság alatt állnak. Azért legyünk őszinték, ez a fajta latinos lezserség sok helyen megfigyelhető a Karib térségben, és azokat az érleléseket nem minden esetben kell annyira komolyan venni, meg annyira szigorúan venni. Tehát például az XO, ami mondjuk a konyakok esetében egy 10 éves garantált minimális érlelési, hordós érlelési időt jelent, az sok márka esetében a rumoknál az korán sem ellenőrizhető, illetve korán sem biztos.
Innen folytatjuk, a rumokról beszélgettünk Gulyás Csaba párlatszakértővel.